Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg együtt, szeretett testvéreim, Isten örök igéjét. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben. A 14. fejezet 8. versétől a következőképpen. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá: állj a lábadra egyenesen. Ekkor az talpra ugrott, és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak: az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabást Zeusnak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvívő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak: emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk. És azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket. Bőven adott nektek eledelt és szívbeli örömöt. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! Az egyháztörténet könyvből világra szóló eseményről hallottatok tudósítást. Pál, a tarzuszi Pál ige hirdetése közben kinő az evangélium a zsidóság szűk keretei közül, és belenő univerzális jelentőségébe, mert elindul a kereszténység világhódító diadala. A helyszín Lisztra. Ma Törökország közepén található, akkor a szíriai birodalom egyik nagyvárosa. Szintiszta pogánylakta település, Augustus császár katonai kolóniája. Védendő a kereskedelmi útvonalakat. Ide érkezik a tőle nem messze fekvő Antiókhiából, ahol először nevezték a Krisztus követéket keresztényeknek, első missziói útja során a tarzuszi Pál, Barnabás társaságában. Nincs Tarziszban egyetlen egy zsidó család sem. Szintiszta pogány település. Nincs is zsinagóga. Pál ott prédikál, ahol legnagyobb a tömeg. A sürgésforgás, a városkapunál. Görög nyelven prédikál. Az egy igaz Istenről szól az ige hirdetése, és egyszülött fiáról, Jézus Krisztusról. Váratlanul megszakad a páli ige hirdetés, mert a prédikáció közben észreveszi Pál, hogy hallgatja az ige hirdetést egy sánta ember. Odafordul hozzá, és pontosan úgy, ahogy korábban Péter apostoltársa tette Jeruzsálemben, a templom kapuja előtt, ő Tarzisz kapuja előtt meggyógyítja. Jézus erejével és Jézus nevében. A pogány vallású emberek megdöbbennek. Döbbenetük oka és forrása az öröm. Lejött hozzánk emberi alakban Zeus és Hermész, a fia. És vitte végbe ezt a csodát. Azonnal neki látnak, hogy hitük és meggyőződésük szerint a legnagyobb és a legszebb áldozatot mutassák be a közöttük emberi alakban megjelent isteneknek. És hozzák a legnagyobb bikát, a legszebben elkészített koszorúval, a szarvai között. Pálék alig tudják lebeszélni őket, hogy nekik mutassanak be áldozatot. Az időpontot is meg tudom mondani. Krisztus után 15-ben. Történt mindez. Világtörténeti esemény, Pál prédikál, megszólal az evangélium, kinő a szűk zsidó keretek közül, és elindul a kereszténység világhódító diadala. Folytatásként az történik, hogy néhány hétig maradott Pál és Barnabás, és abban a pogán lakta településen keresztény gyülekezet alakul. De néhány héten belül a környező települések zsidó lakosai, hallván a híreket, ellátogatnak Lisztrába, és fellázítják a lakosokat Pálék ellen. A lázadás, a lázítás sikerrel jár. Pált elfogják, megkövezik. De nem hal bele, csak elájul. Aztán visszamegy Antiókhiába. Nincs vége a történetnek, mert néhány év leforgása alatt elindul második missziói útjára, és hol kezdi? Természetesen Lisztrában. Mi történt ott, ahol ő egyszer evangéliumot hirdetett, gyülekezet alakult, és ott kis hián meggyilkolták. Ugyanazok az emberek. És visszamegy Lisztrába. Tudjátok, mit találott? Egy élő gyülekezetet. Keresztény gyülekezetet. Egy szintiszta, pogánlakosú tenger közepén. Ott nő fel, ebben a gyülekezetben egy fiatal ember. Ismerjük a nevét, Timóteusnak hívják. Pál magával viszi ezt a Timóteust, folytatva a missziói útját, és elindulnak ketten az evangéliummal, a tarzuszi Pál és a lisztrai Timóteus Európa felé. Hát ez is a mi történelmünk. De ma nem történelem óra van. És ma nem emlékezni jöttünk, régi időkről port letörölni, hanem hálaadó ünnepünk van. Éppen ezért azokat a vonalakat kerestem az igehirdetésében, Pál igehirdetésében, amelyek meghúzhatók a mi háládási ünnepünkig, és forrása lehet a mi háladásunknak. Az igehirdetés további részében erről fog hallani a gyülekezet. Mondjuk ki nyíltan és őszintén, először, nem könnyen szakad ki az ember szívéből a hálaadás. Soha nem szakad ki könnyen, nincs kizárva, hogy ma nehezebben szakad ki, mint néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt. Egy esetben szakad ki igazán a hálaadás az ember szívéből, ha egy olyan nő, olyan hit nő benne, amely hit a mindenható Istenhez köti. Mert Isten hit nélkül nincs igazán hálaadás. Erre meg az ember valami köszönömfélét nincs kizárva. Talán még hozzáteszi azt is, udvarias ember, hogy örülök neki, köszönöm. De ez még nem hálaadás. Igazi Isten hit nélkül nincs hálaadás. A kérdés tehát az, hogyan jut az ember igazi Isten hithez? Az egy igaz Istenbe való hithez. Az első vonal a páli ige hirdetésből. Csak egyféleképpen jut, úgy és akkor, ha hangzik az Isten szava, Isten igéje, és az Isten szavát és az Isten igéjét meghallják, meghallgatják az emberek. Isten szava, annak meghirdetése és meghallgatása nélkül nem köt az ember egy Istenhez való hithez. Ez derült ki a lisztrai igehirdetésből legelőször. Pál nem szövegel, csak egyről beszél, az Isten igéjét hirdeti, Jézus Krisztus nevében és erejével gyógyít, azt emberek hallgatják, a beteg meggyógyul, az emberek oda kötődnek, jó, nem mindnyájan, de tartom azt, hogy nem is mindnyájan hallgatták az Isten igéjét, bele-bele hallgatóztak, az igaz. Nincs kizárva, hogy kíváncsian figyelték, hogy mit mond ez az idősödő szószóló. De különösebben nem kötötte le őket, nem ragadta meg őket, és főleg ők nem ragadtak oda, nem tapadtak oda. Az Isten ott és akkor elhangzó szavához, üzenetéhez, igéjéhez. Akik ezt megtették, rögtön gyülekezeti közösséget alkottak. És gyülekezet alakult ott. Nem azért, mert ők akarták, nem tudtak elképzelni más emberi közösséget, hanem egész egyszerűen azért, mert ezt megelőzően megszólalt Isten, ezt ők meghallották, és támad bennük olyan hit ennek nyomán, hogy attól kezdődően ők csak az egy igaz Isten hitben álltak, és csak az egy igaz Istenben hittek. És már nem volt számukra érdekes Zeus, Hermes és a többiek. A második vonal. Ma élő emberek mindnyájan a magunk Emmausi útját járjuk. Jézus megfeszítik, eltemetik, emberek összetörnek, és teljes hitehagyottan, reménytelenül, csüggetten, lehet, hogy néhány szép emlékkel, de mindenképpen nagy keserűséggel, hiába való volt az egész. Mennek haza, vissza a régi életükbe. Jeruzsálemből Emmausba. Isten Igaz, voltak szép napok és órák, emlékek Jézussal, de vége van, befejeződött, nincs tovább. És mennek haza Emmausba. De váratlanul. Melléjük lép a feltámadott Krisztus. És attól a pillanattól kezdve hárman mennek tovább. A két Emmausi és Jézus. Nem vagy itt sokszor? Dehogy nem. Egészen váratlanul úgy érzed, mintha rátszakadt volna az ég, megnyílt alattad a föld, váratlan keserűségért bántást hordozol, megbocsáthatatlan harag lett urrá benned, keserűség, reménytelenség és csüggedés, tele vagy feszültséggel, és legyintesz egyet. Nem ér az egész semmit. Csak összeszorított fogakkal végzed a munkádat, és morzsolod az óráidat egyik napról a másikra. De egyszer csak nem látod, de érzed, átéled, hogy mellét lép a feltámadott, átölel, tovább lendít, kihúz a gödörből, utat tesz a lábad alá a mélységből kifelé, gyengülni és szűnni kezd a keserűséged, a félelmed, a nyugtalanságod, lépteid lelassulnak, már nem futsz, már nem rohansz, számszerűleg is kevesebbek lesznek a gondjaid, mert már hárman vagy ketten mentek tovább. Esetleg a családtagoddal és Jézus, vagy egyedül te és Jézus. Ez szóról-szóra így történt Lisztrában, Pált megkövezik. Alig tud elmenekülni. Tele van keserűséggel, panasszal, reménytelenséggel. De mellé lép a feltámadott. És visszamegy Lisztrába. S Lisztrából már indulnak hárman. Pál, Timóteus és a feltámadott. És jön az evangélium, az örömhír Jézusról, Jézussal, Európa felé, Magyarországra és Erdőkertesre. Jön a harmadik vonal. A hálaadás harmadik forrása. Kiderül az eddigiekből, akár a páli igehirdetést figyelem, akár az eddig elmondottakat, hogy Isten mindig úr a kilátástalan helyzetek fölött. Emberileg elképzelhetetlen, kilátástalan környezet. Egy szintiszta pogány település. Nagyváros. Ott meg fogják hallani az evangéliumot egyáltalán? Lesz egy megnyíló szív, egy megnyíló fül? Aztán gyülekezet alakul. Egyetlen egy igehirdetés után. Nem napi alkalom, néhány hétig volt ott Pál. De gyülekezet alakul, mert a kilátástalan helyzetek fölött Úr az Isten. Pál kis hián meghal. A bosszútól, a megkövezéstől. De nem Úr az Isten a kilátástalan helyzetek fölött? Dehogy nem. Pál visszatér, ugyanoda. És ott gyülekezet van már. Sőt, olyan gyülekezet van, ahol az egyik fiatal kész arra, hogy nem maradott. Viszi az evangéliumot. Én így mondom, hagyja, hogy az evangélium vigye őt tovább, és hangozzék az mások felé. És eljön többek között egy teljes pogány lakta Kárpát-medencébe. Kilátástalan helyzet az embernek. Esetleg. De Isten a kilátástalan helyzetek fölött is Úr. És Magyarországon kereszténység alakul, keresztény gyülekezetek, templomok, falvak, városok épülnek. És hát több mint 1000 év után is gyülekezet alakul egy betelepülő településen, nem messze Budapesttől, Erdőkertese. Mert Isten a kilátástalan helyzetek fölött is Úr. Nem voltál így? Dehogy nem. Azt hitted, vége mindennek. Nem érdemes csinálni. Nem érdemes megszólalni. Akkor jó, ha az ember csöndbe marad. Akkor legalább nem verik be a fejét. Akkor nem fogják megszólni, milyen butaságokat hordtál itt össze, miket mondtál itt. Egyébként is, ő bántott meg előbb, neki kellene elindulnia felém, előbb bocsánatot kérnie, nem érdekel. Ha majd találkozom vele, átmegyek az utca másik oldalára. Ahogy ő, úgy én is. Aztán mégis te nyújtottad a kezedet kézfogásra, te lebegteded először, szervusz, jó reggelt kívánok. Mert a kilátástalan helyzetben odafigyeltél arra, azt vitte végbe benned, amit egyedül ő tud, rajta kívül senki más, aki ura azoknak a helyzeteknek is. A hálaadásunk három forrása ma, 2019-ben. Első forrás. Te kell lesz nekem, Isten. Mert hangzik a szava, én odafigyelek, és meghallom. Teremtődik bennem az egy igaz Istenbe vetett hit. Ami az első forrása a hálaadásnak. Aztán egészen váratlanul, a hívásom nélkül, az akarásom nélkül, a kérésem és könyörgésem nélkül, de csak értem és csak miattam, váratlanul odalép hozzám a feltámadott Krisztus. És attól kezdve együtt megyünk tovább. És a hálaadás harmadik forrása, megszületik az a meggyőződés, az a semmi mással nem pótolható hit, hogy az egy igaz Isten, akiben hiszek, a kilátástalan helyzetek felett is Úr. Nem lehet az életemnek olyan pillanata és olyan mélysége, olyan helyzete, hogy a fölött, a kilátástalan helyzet és pillanat fölött ne lenne Úr az Isten. Hát nem hálaadás születik ilyen forrásokból? És a következmény a következő. Egy ősi válasszal mutatom meg. Az első keresztények a következőt kiáltották a hálaadásukkor, az életük minden napján. Te Deum Laudamus! Téged Isten dicsérünk! Mert az egész hálaadásnak a lényege az, hogy téged Isten dicsérünk. Te Deum Laudamus. Mert megszületett bennem az a reménység, az az öröm, kifakadt az a forrás, hogy örvendezzünk, vígadjunk. Krisztus lett a vígaszunk. Halleluja! Énekelték az ősegyházban. De az evangélium eljutott Erdőkertesig is. meg vagyok róla győződve, hogy a jelenleg ismert földünknek nincs olyan pontja, ahol ne hangoznék az evangélium. A mi szívünkből is kicsordulhat ez az ének, mert téged, Isten, dicsérünk, ezért van lehetőségünk vigasztalódni, örvendezni, vigadni. Vigaszunk van. Életünk fejedelme van. Csodálatos a neve, szabadító király, Jézus Krisztus. Áldott ünnepet, és az áldott ünnepből fakadóan áldott hétköznapokat. Amen. Imádkozzunk. Atyám, a te szavad az életem forrása. Köszönöm, hogy nem vagy néma, és megszólalsz ma is. Hálával telt a szívem, mert valamikor beleszóltál az én életembe is. És amióta meghallottam a te szavadat, csodák sorozata lett az életem. Szüntelenül érzem, hogy hordozott kézben vagyok. Hordozó kezed és áldó közelséged. Minden napom ajándéka. Köszönöm, amikor pásztorolsz. Köszönöm, amikor a te akaratod győz az én akaratom felett. Amikor eljutok oda, hogy te vagy a legfontosabb, az első. Köszönöm, mikor átélem, hogy társaságot kaptam benned, Jézus Krisztusban. És nem lehet életemnek soha egy pillanata, egy helyzete, amikor egyedül lennék, vagy egyedül gyötrődnék. Örülök, mikor kicsordul a szívemből, hogy téged dicsérlek, Isten. Minden napért, a nehézségekért is, amellyel munkálkodni és formálni akarsz engem, és munkálkodni akarsz rajtam. Köszönöm, mikor eszközöd lehetek. Amikor nem csak meghallója lehetek az örömüzenetednek, de továbbadója is. Amikor épül és erősödik a te áldott családod, gyermekeid közössége. Köszönöm ezt a lehetőséget és ezt az ajándékot. Amen.